kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. november 25-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata egy kínai közmondás, így hangzik: a gyermek lelke olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Érgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, te tudod, mit jelent kitaszítottnak lenni, legszegényebbnek a szegények között. A gazdag ember, a jómódú asszony is lehet kirekesztett, de lehet a szegény is a tőled kapott parányi földön. Add, hogy e világi országodban mindannyian gazdagok lehessünk, annak tudatában, hogy neked szükséged van ránk, s hogy nekünk is szükségünk van egymásra. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondz Zsófia úgy fogalmazott: a kormány három fő területre összpontosít: a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy két lépcsőben, jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő három évben a minimálbér 9, 13 és 14% növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. Így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette: a rákeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a három éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van: a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700 ezer munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópályamatricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópályadíjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnere közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappódíj 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt ilyen csapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia egy televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról. A köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.
A kommunizmus egyházi áldozatai, második rész. Ismeretlenebb vértanúk és a magyar állambiztonság nemzetközi tevékenysége az egyházakkal szembeni fellépésben. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával november 17-i múlt vasárnapi beszélgetésünkben Bódi Magdi és Brenner János atya történetét helyeztük el a Rákosi és Kádár rendszer kontextusában. Ez alkalommal a kevésbé ismert áldozatokkal és a magyar állambiztonság nemzetközi egyházellenes tevékenységével foglalkozunk. Az egyházi személyek elleni gyilkosságok az 1950-es évek végéig nyúlnak el. Ezt követően két módszert alkalmaznak ellenük. Bírósági perek és per nélküli internálások. Továbbá elérik, hogy előjáróik tegyék félre, függesszék fel, vagy rakják el eldugott helyre őket. Ez a Kádár rendszer sajátossága, hogy ilyen körmönfont módszereket alkalmaz, mutat rá beszélgetésben Sós Viktor egyháztörténész. Ezentúl kifejti, hogy az 1950-es években a Szovjetunió és a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés és hírszerző tevékenység, amelynek fő iránya a Vatikán volt. Most hallgassák meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjával készített beszélgetésünk második részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attillát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Viktor, a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik. Pusztán felsorolás jelleggel kiemelne kevésbé ismert, de ugyanolyan nagy egyházi áldozatok, vértanúk, akik ebből az időszakból származnak.
Ugye a vértanúk, vagy azok, akik az életüket áldozták, 58-ig nyúlnak el, gondoljunk csak Kenyeres Lajos tiszavárkonyi plébánosa, aki biciklivel jön haza, elkapják, meggyilkolják a Tiszába, dobják és fél év múlva kerül elő a holtteste, vagy Szekuli Pál, öskülyi káplán, akit egy kútba dobnak, és ráadásul a plébánosát próbálják először azzal vádolni, hogy ő tette el láb alól. Brenner Jánosnál is nagyon érdekes megfigyelni, hogy nőjet próbálnak kreálni, gazdasági visszaélést akarnak kreálni, tehát olyan ügyeket, amiből botrányt lehet csinálni. Most ezek a gyilkosságok, vértanúságok, ezek az 50-es évek végéig nyúlnak el, és utána pedig két módszer van, az egyik a bírósági perek, illetve még a per nélküli internálások, amikor még bírósági koncepciós perre sincs szükség. A másik pedig, hogy pont a 60-as évek elejétől kezdve megpróbálják kivitelezni azt, hogy az egyházi vezetőkkel mind a három történelmi egyház vezetőit rábírják arra, hogyha valaki nem viselkedik rendesen a papok közül, elítélni nem lehet, vagy már problémás lenne, akkor a saját főpásztorával, püspökével, előjárójával teszik őt félre, vagy függesztik föl, vagy rakják el eldugott helyre. És ez a Kádár rendszernek a sajátossága, hogy ilyen körmönfont módon járnak el. 1972-ben van az utolsó politikai okokból végrehajtott per, ugyan 70-es, 80-as években is vannak mondjuk katonai szolgálatot megtagadókkal szembeni eljárások, perek, de az már egy picit más világ. És hát ugye az utolsó pap, Lénárd Ödön, aki börtönviseltként 1977 nyarán szabadul, amikor Kádár János hatodik pápánál jár, és a pápa közbenjárására szabadul majd Lénárd Ödön a börtönből. Tehát a 70-es évek második feléig nyúlik el az a fajta fizikai brutalitás, a szabadság megvonás, a börtön, az internálás, de a diktatúra 90 tavaszáig, az első szabad választásokig működik. Még 89 tavaszán Magyar Szocialista Munkáspárt határozatot hoz, hogy az egyházakkal szemben hogy kell fellépni. Az Állami Egyházügyi Hivatal ugyan 89. június 30-ával jogutód nélkül megszűnik, de van olyan megyei titkár, az Egyházügyi Hivatal megyei titkárai közül, aki annál a megyeszékhelyen működő tanácsnál majd később a 90 utáni időszakban megyei közgyűlésnél vagy megyei önkormányzatnál marad. Tehát a diktatúra tulajdonképpen egészen a rendszerváltásig elnyúlik, és az egyházak annak vezetőit, tagjait, híveit, papjait, lelkészeit nyomon követik, felügyelik, hogy kézben tartsák, ellenőrizzék őket. Azok a papok, lelkészek, világiak, akiket a 60-as években ifjúságnevelés, közösségbejárás, közösségépítés, szerzetesi élet, gyakorlás címén akarnak emiatt megbüntetni. Ők mind-mind egy-egy példa, egy-egy olyan életút, akiknek az életét ketté töri ez a rendszer. Vagy azzal, hogy nem élheti azt a szerzetesi életet, amelyre a Jóisten őt meghívta, vagy azzal, hogy bebörtönözték, internálták, világi embereket nem tanulhattak tovább egyetemen, főiskolán, vagy kirúgták a munkahelyükről. És pont a 60-as éveket mutatja be Küzdelem a lelkekért címmel egy kiállításunk és egy nagyon vaskos 60-as évekkel foglalkozó tanulmánykötetünk, ami meg szerves folytatása ennek az egész 56 utáni megtorló időszaknak, egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig elnyúlik ez a korszak, amiben a Kádár rendszer, mind a vidéki Magyarország, a vidéki paraszti társadalom, mind az értelmiség, mind az egyházi társadalommal szemben föllép, azért, hogy a hatalmát meg tudja szirendíteni, és azt tudja mutatni, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van.
Sós Viktor egyháztörténésszel beszélgetünk a kommunizmus egyházi áldozatairól.
Tehát ez a kádári, vagy rákosi, mondhatjuk úgy, hogy a kommunista időszak állami gépezete, feltételezhetjük, hogy nem csak Magyarországra koncentrál ezekben az egyház ellenes megtorlási ügyekben, hanem van kitekintése, vagy aktívan részt vesz más országok egyházi személyeinek a megfigyelésében, vagy hátrányos helyzetbe hozásában?
Nagyon jó a kérdés, Viktória. Azt gondolnánk, hogy Magyarország egy kis ország, ugye vagyunk mi itt most már sajnos nem egészen többen, mint 10 millióan a csonkaországban, 15 millióan lehetnénk a Kárpát-medencében, de már ennyien nem vagyunk. És azt gondolnánk, hogy a nagy szocialista tömbben, a Szovjetunió által megszállt Közép-Kelet-Európában, a nagy szláv tengerben, hát Magyarország akkor se volt olyan meghatározó tényező, de pont az egyházak világa, egyházakkal szembeni állambiztonsági fellépés mutatja azt, hogy mennyire számított a magyar politikai rendőrség, az állambiztonság fontos tényezőnek. Az 50-es években már Szovjetunió, illetve a közép-kelet-európai országok állambiztonsági szervei döntöttek arról, hogy Magyarországnak az egyik fő feladata az egyházak irányába végzett megfigyelés, hírszerző tevékenység. Ennek a fő iránya a Vatikán, a másik pedig a protestáns egyházi világszervezetek. Keresztény békekonferencia például, vagy egyházak világtanácsa, vagy luteránus világszövetség, hogy ilyen nagy nemzetközi protestáns világszervezeteket mondja. Kettő történet sok szempontból összefügg, de érdemes róluk külön beszélni. Ugye a kiinduló pont az, hogy 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság javaslatára, de Angelo Rotta nunciust Magyarországról kiutasítják, és megszakad a diplomáciai kapcsolat Magyarország és a Szentszék között, ami majd 90 tavaszán áll helyre. Hivatalosan nincs kapcsolat a két fél között. Ennek azért vannak diplomáciai ponyodalmai, nehézségei, ügyintézés, püspökök kinevezése, lehetne sok-sok mindent sorolni. És a 60-as évekre elérkezünk egy olyan helyzetre, pont az 56 utáni megtorlás, a Kádár rendszer belső rendcsinálása, saját szempontjunkból rendcsinálása után, hogy külföld felé nyit a Kádár rendszer. Már a Rákosi korszakban is azért van külföld felé nyitás, de az sokkal korlátozottabb. De a 60-as években elindul a nyugat felé való nyitás, a hírszerzés jelentős szerepet kap, és ha egyházi vonalon maradunk, akkor az egyik feladata a 3/1-nek, a hírszerzésnek, az a Vatikán irányába való információgyűjtés. A másik pedig, én eddig a kutatásaimból azt szűrtem le, hogy magyar gondolat, magyar ötlet volt, egy Miklós Imre, aki később az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke lesz, 56-ban még csak elnök helyettes, és valamikor 57-ben kigondolták azt, hogy jó lenne egy szocialista vagy kommunista székhelyű nemzetközi protestáns szervezetet létrehozni, amely összefogja a szocialista országok protestáns egyházait. Ez lett a prágai székhelyű keresztény béke konferencia, ami tulajdonképpen, hát egy finoman fogalmazva, egy hírszerzési gyűjtőtégely volt. A szovjet és minden egyéb kelet-közép-európai országok a protestáns egyházi világszervezet égisze alatt mindenféle információkat gyűjtöttek, illetve a nyugattal való hidegháborúnak egy egyházi lecsapódása lett. Na most ebben a magyar állambiztonság elég komoly szerepet vállalt. 1967-ben egy titkos megállapodást köt Benkei András belügyminiszter és Prantner József, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy 5 darab belügyi tisztet egy úgynevezett rezidentúraként létrehoznak és betelepítenek az Állami Egyházügyi Hivatalba, illetve a Külügyminisztériumba. Ennek a rezidentúrának a neve Világosság, és az a feladata, hogy ezek a belügyi tisztek, akik hivatalosan a belügyi állományában vannak, az Állami Egyházügyi Hivatalba kerülnek 4-en, egy pedig a Külügyminisztériumba, és minthogyha ott dolgoznának, az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai lesznek, de az a feladatuk, hogy az AEH-n keresztül, vagy az AEH lehetőségein keresztül információt szerezzenek, gyűjtsenek a Vatikán, keresztény béke konferencia és sok-sok minden nemzetközi irányultságban. Ez a Világosság rezidentúra, ez a 3/1 a hírszerzésnek a felügyelete alatt működött, és olyan személyek dolgoztak itt, akik korábban a belső elhárításnál dolgoztak egyházi vonalon, itt a belügyből átkerültek az Állami Egyházügyi Hivatalba, és később a 70-es, 80-as években akár feltűnhetnek, mint például Orosz József Rómában, a római nagykövetségnek a munkatársaként. Hát milyen minő véletlen, az egyházi kapcsolattartást bízták rá, és hát amellett, hogy diplomata volt, hát az egyházi vonalat vitte Rómában a nagykövetségnek a keretei között azzal a feladattal, hogy a Rómából, a Szentszék irányából próbáljon információkat gyűjteni. Maga ez a rezidentúra, ez nem működik gyakorlatban sokáig, a 70-es években felszámolják, illetve maradnak a munkatársak az AEH meg a belügy keretében, csak nem Világosság rezidentúrának hívják őket, de kaptak egy lakást, egy Ékfedő nevű lakást a második kerületben, a Külügyminisztérium közelében, amely lakásnak az volt a feladata, hogy hálózati személyeket szervezzenek ott be, akik kimennek akár Rómába, akár más nyugat-európai vagy egyéb más országokba tanulni, vagy pozíciót betölteni. Ez a lakás azonban a 80-as évek közepéig a hírszerzés használatában volt, és kifejezetten egyházi vonalon működtették ezt. Ez csak egy példa a sok közül, de ma már azért látjuk, hogy a magyar állambiztonság tényleg mennyire komolyan elhivatottan végezte a feladatát, akár Szentszék irányába, a Vatikán irányába próbáltak épülni, de tudjuk azt a második vatikáni zsinat után, a 60-as évek végétől 70-es években, hogy például a francia progresszívnek mondott haladó egyházzal, hogy vette föl a magyar pártállam a kapcsolatot, és hogy próbálta kihasználni azt, hogy az az új marxista, vagy új baloldali gondolkodás, ami nem csak a nyugati társadalomban, hanem az egyházban is megjelent, velük kapcsolatot építeni. Nyilván a harmadik világ felé ugyanígy kihasználták ezeket a lehetőségeket. Ezek mind-mind a pártállam, a kommunista diktatúra működését, előretörését, célba jutását voltak hivatottak segíteni. Látni kell azt, hogy maga ez a pártállam ugyan felhasználta, vagy igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni az egyházakkal, vagy felmutatni azt, hogy Magyarországon az egyházak jó helyzetben vannak, de alapvetően mindvégig ellenségnek tekintette az egyházakat, és azokat, akik hajlandók voltak együttműködni, hajlandók voltak engedményeket tenni, azok valami fajta pozitív elbírálásban részesülhettek, de alapvetően egészen a rendszerváltásig, például az előbb említett állami egyházügyi hivatal a papokat kategóriákba sorolta, hogy ki a reakciós, ki a haladó, ki az, aki mondjuk semleges a pártállammal szemben, és minden vele való kapcsolat, vele való bánásmód, az ezeknek a besorolásoknak a függvényében volt. Az, hogy mondjuk nyugatról valaki sajtóterméket kaphatott, vagy nem kaphatott, vagy miért kaphatott, azt is mondjuk az állami egyházügyi hivatal döntötte el ezen kategóriáknak a figyelembevételével. Tehát látnunk kell azt, hogy bár változik a hangsúly, változnak a szempontok, változik az, hogy mire akarja akár a Szovjetunió, akár a magyar pártállam a politikai rendőrséget, az állambiztonságot felhasználni, de mindvégig az egyik olyan meghatározó ellenség, vagy olyan célcsoport, akivel szemben fellépnek, az az egyházak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és buzdíthatjuk azt hiszem a hallgatóinkat, hogy a 2014-ben létrejött Nemzeti Emlékezet Bizottság által kikutatott, és ezáltal a köteteikben megjelentetett legújabb kutatási eredményeket forgassák, keressék fel a bizottság székhelyét és honlapját, ahol ezeket a köteteket beszerezhetik, megrendelhetik.
Így van, sőt a legtöbb könyvünk digitálisan fönt van a világhálón, elérhető. Persze a legjobb a könyvet a könyvespolcon papírformátumban tartani, de én is előszeretettel használom a papír mellett az elektronikus verziót is, mert könnyebben kereshető, könnyebben forgatja az ember, és emellett nem csak kiadványaink, hanem számos olyan adatbázis elérhető, amely bemutatja, hogy a pártállam hogyan működött, kik voltak a pártállam vezetői, hatalombirtokosai, akár az egyházüldözésnél maradva, kik üldözték az egyházakat, de más területeken is, kik voltak azok a vezető pozícióban lévő párt és állami emberek, akik a Rákosi és a Kádári diktatúrát működtették, éltették Magyarországon.
További eredményes kutatómunkát kívánok!
Köszönjük szépen!
Sós Viktor egyháztörténésszel készített interjúnk második részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar családtámogatási rendszer egyedülálló a világon. A kormány 30 féle intézkedéssel segíti a családokat, mondta a családokért felelős államtitkár Budapesten a Babamama Expón. Kondzs Zsófia úgy fogalmazott, a kormány három fő területre összpontosít, a családok anyagi helyzetének folyamatos javítására, a munka és a család közötti egyensúly megteremtésére, valamint az otthon teremtése. Megismételte, hogy két lépcsőben jövő július 1-ével és 2026. január 1-ével a családi adókedvezmény megduplázását tervezik, a jövő évi költségvetésben több mint 3750 milliárd forintot szeretnének a családokra fordítani. A következő három évben a minimálbér 9-13 és 14%-kal növekszik, a garantált bérminimum pedig jövőre 7%-kal emelkedik. Így a várható 3-4%-os infláció mellett dinamikus lesz a bérnövekedés, közölte Comba Sándor a Kossuth Rádióban. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hozzátette, a reálkeresetek is nagy valószínűséggel nőnek majd, és ez a fogyasztásban és a háztartásokban is tapasztalható lesz. Megjegyezte, annak, hogy a jelenlegi bizonytalan világpiaci helyzetben megszületett a három éves bérmegállapodás, nagyon fontos üzenete van, a piac, a gazdaság, a munkavállalók és a lakosság számára is. Azon munkáltatóknak, akik minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat, csúsztatva kell majd fizetniük a megnövekedett szociális hozzájárulási adót, tehát például 2025-ben a 24-es értéknek megfelelően kell befizetniük. Összességében a 4 millió 700 000 munkavállalót számláló munkaerőpiacból mintegy 1 millió embert érint közvetlenül a minimálbéremelés, jegyezte meg. December 1-től megvásárolhatók a 2025-ös autópálya matricák. Jövőre ismét emelkednek mind az autópálya díjak, mind pedig a büntetések. A Voxinfo Kft., a Nemzeti Mobilfizetési ZRT hivatalos viszonteladó partnerek közlése szerint a jövő évi matrica 59.210 forintért lesz megvásárolható. Az alappódi 26.640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 91.780 forintra nő személyautó esetében. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaország is jelezte, hogy engedélyezi Ukrajnának nagy hatótávolságú fegyverek bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. A francia külügyminiszter a BBC-nek adott interjúban közölte, önvédelemnek minősül, ha Ukrajna beveti ezeket a fegyvereket orosz területen. A miniszter arra nem tért ki, hogy ilyen támadás történt-e már. Orosz hadibloggerek szerint Ukrajna többet is kilőtt az amerikai rakéták közül a Kurszki régióra, ahol már a hét elején is történt hiánycsapás, miután Joe Biden elnök feloldotta a fegyverek oroszországi használatára vonatkozó korlátozást. Napközben pedig robbanások hangjai hallatszódtak Kijevben, miután légi riadót rendeltek el a városban, írta az RBK Ukrajna hírportál. A nyugat számára szánt figyelmeztetés volt az Ukrajnában az új Oresnyik hiperszónikus rakétával végrehajtott csapás, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő a Rosszia egy televízió Moszkva Kreml Putyin című műsorában. Dmitrij Peszkov emlékeztetett, Vladimir Putyin elmondta, a Kurszki régióban nyugati rakétákat vetettek be nyugati katonák közreműködésével, és ennek következtében ott orosz katonák vesztették életüket. Azt hangoztatta, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök kormányzata, amelyet a háború pártjának nevezett, egyre vakmerőbb lépéseket tesz, és provokálja a feszültséget az orosz-ukrán konfliktus körül. Végül az időjárásról, a köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik majd, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Többfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kell, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás. kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled járom.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan éves, hogy egy élet kevés lenne rá. Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, s én kieverem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod?
Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma november 25-én Katalin napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. A görög eredetű katarosz szóból származik, jelentése mindig tiszta. Más magyarázat szerint a görög Aikaterine jelentése nyilazó, biztosan célzó. Másik feltevés szerint egyiptomi eredetű, jelentése korona. A magyarban a német Katarina vagy a latin Katarina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalina az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legnépszerűbb nevek egyike. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Én édes Katinkám, csak egyszer kacsincs rám, csókolj meg, ha szeretsz, én
is gyere bújj hozzám, elviszlek magammal kis Katinkám. Csak egyszer neves rám, nem fázol sohasem, ha ide bújsz hozzám. Hideg a téli új szél fúj, esik a hó, repül a szánkó, hajhó, szalad a ló, én édes Katinkám. Csak egyszer kacsincs rám, csókolj meg, ha szeretsz, és gyere bújj hozzám. Repül a szánkó, hajhó, szalad a ló, én édes Katinkám. Csak egyszer kacsincs rám, csókolj meg, ha szeretsz, és gyere bújj hozzám. Csókolj meg, ha szeretsz, és gyere bújj hozzám.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. November 25-e az év 330. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 36 nap van hátra. 1981 óta a mai nap a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Katalin nap van, Isten éltesse a Katalinokat tehát. Alexandriai Szent Katalin szűz vértanú emléknapja a katolikus egyházunkban. A magyar labdarúgás napja a mai, az aranycsapat 1953-as londoni 6-3-as győzelme emlékére. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja november 25-e. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1562-ben született Lope de Vega, spanyol drámaíró, költő. 1700-ban született Árva Betlen Katalin, erdélyi magyar földbirtokos mecénás, írónő. 1775-ben született Csergő Ferenc, magyar császári királyi tanácsos, a Dunántúli királyi tábla ülnöke. 1802-ben ezen a napon született Andrássy István, magyar kanonok. 1825-ben látta meg a napvilágot Szikszai Lajos, Szilágy vármegye alispánya, 1848-as forradalmár és szabadságharcos politikus. 1844-ben született Karl Benz, német mérnök, feltaláló, az autózás úttörője. 1870-ben született Báró Perényi Zsigmond, belügyminiszter. 1881. november 25-én született Angelo Giuseppe Roncalli, a későbbi 23. János pápa, a II. Vatikáni zsinat összehívója. 1904-ben ezen a napon született Nádasdy Kálmán, Kossuth Díjas magyar színházi rendező, színházigazgató, színész pedagógus. 1929-ben született Gross Arnold, Kossuth és Munkácsy Mihály Díjas magyar grafikus, festőművész, a nemzetművésze. 1938-ban született Takács Mária, magyar tévébemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1185-ben halt meg harmadik Lucius pápa. 1766-ban halt meg Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a kölni víz feltalálója. 1927. november 25-én távozott közülünk Ripoll Rónai József, magyar festőművész és grafikus művész. 1988-ban halt meg Mihálc Pál, Munkácsy Díjas magyar festőművész, grafikus. 2016-ban ezen a napon hunyt el Fidel Castro, kubai kommunista forradalmár, politikus, diktátor. 2017-ben halt meg Benes József, Munkácsy Mihály Díjas magyar festő és grafikus művész. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1185-ben ezen a napon harmadik Orbán pápa hivatalba lépett, 1277-ben harmadik Miklós pápa lépett hivatalba, 1431-ben luxemburgi Zsigmondot Milánóban Itália királyává koronázták, 1437-ig uralkodott. 1487-ben Sforza Bianca Mária, milánói hercegnő, képviselők útján Milánóban házasságot kötött Corvée János herceggel. 1556-ban Izabellát, első János magyar király özvegyét, Erdély kormányzójának ismerik el fia nagykorúsításáig. 1769-ben Magyarországon először indult szakszerű orvosképzés Egerben 10 hallgatóval, a nagyszombati orvosi kar felállítása után 1771-ben megszűnt. 1802-ben gróf Széchenyi Ferenc megalapította az Országos Széchenyi Könyvtárat. 1867-ben ezen a napon Alfred Nobel szabadalmaztatta a dinamitot. 1918-ban ezen a napon a vajdaságot a szerb királyság részének nyilvánították, és kimondták a Rótottó-féle bánáti köztársaság felszámolását. 1927-ben a Magyar Felsőház elfogadta azt a törvénycikket, amely szerint március 15-e nemzeti ünnep Magyarországon. 1953-ban ezen a napon Magyarországra érkezett a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, tehát 53. november 25-én a magyar labdarúgó aranycsapat a londoni Wembley stadionban 6-3 arányban legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angol válogatottat. 1969-ben ezen a napon John Lennon, a Beatles együttes tagja, visszaküldte 1965-ben kapott kitüntetését II. Erzsébet brit királynőnek, tiltakozásul Nagy-Britannia biafrai politikája és az USA-vietnámi beavatkozását támogató brit kormánypolitika ellen. 1974-ben Yasser Arafat megkezdte tárgyalásait a Szovjetunióban, ennek eredményeként a Szovjetunió elismerte a palesztin népjogát önálló állam alakítására. 1992-ben ezen a napon a csehszlovák parlament úgy döntött, hogy 1993. január 1-ével az ország szétválik Csehországra és Szlovákiára. 2007-ben ezen a napon leszereltek az utolsó sorkatonák is Bulgáriában. Ugyancsak 2007-ben és ezen a napon több tucat orosz ellenzékit vettek őrizetbe és vertek össze Szentpétervárot a rohamrendőrség egységei egy Vlagyimir Putyin elnök ellen tervezett, nem engedélyezett tüntetés előtt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
In far di fantasia, tenendo ogni or la mente in sua balia. Sappiate che di voi oramai del vostro viso già mi prese malattia. Sicché null'altra veggio compagnia. Non v'accorgete dunque voi d'un tal che muore di una simile agonia.
finally found the one that makes me feel complete.
It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin.
This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through.
My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away.
This is it.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.